életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm a Sönstadti családok nevében a műsor hallgatóit. Varga Erika vagyok, 7 gyermekes édesanya. Mai műsorunkban arra keressük a választ, ki az úr a házunkban? Mi szülők? Vagy gyermekeink? Milyen harcokat kell megvívnunk? Milyen korlátokat állítsunk, hogy gyermekeinket az életre növeljük? Vidra Zolival és Ritával e kérdésekről beszélgettünk. Zoli, szoktatok-e harcolni, küzdeni gyermekeitekkel? Milyen korlátok, szabályok élnek családotokban?
Harcos típus vagyok a gyerekekkel, szerintem elég sokat harcolok. A Regnumból való kilépés, hát ott az
lelki
13 lesz. Az a harc, hogy mi azt akartuk, hogy ne lépjen ki, ő minden áron ki akart lépni, és hát ő is ugye visszaharcol.
Hogy próbáltatok harcolni vele?
Próbáltuk neki elmagyarázni, hogy nekünk ez fontos, hogy ő közösségben legyen. Mi megpróbálunk vele törődni, és az ő érdekében csináljuk, hogy a közösségben találja meg majd későbbiekben ugye a párját, és ő meg visszaharcol, mert mondja, hogy ő nem szereti, és mindenféle indokot talál.
És úgy tűnik, hogy ő fog kikerülni a küzdelemből győztesen, vagy ti fogtok kikerülni győztesen?
Ez egy jó kérdés. Hát megpróbáljuk neki észérvekre alátámasztani. Remélem, hogy fogunk győzni. Az nagy kudarc lenne, nem győzni.
Az életre növelőt, a Sönstadti Családok gyermeknevelési műsorát hallhatják, kedves hallgatóink. Arra keressük a választ, milyen küzdelmeket kell megvívnunk a hétköznapokban, hogy gyermekeinket az életre növeljük.
Volt-e olyan, Rita, hogy a gyereked is átérezte azt, hogy az a korlát, amit most adtál, az tényleg a javát szolgálta?
A nagyobbik lánynál veszem észre azt, hogy elgondolkodik rajta, és aztán végül betartja. Kisebb korban ezt csináltam, hogy akkor mondtam, hogy ez is ez akkor nem lesz, hogyha nem fogad szól. Volt már ilyen, megmondom őszintén, hogy nagyon rosszul esett neki, és elkezdett sírni, úgy érezte, hogy most akkor nem szed, és akkor odajött, hogy de azért szeret, és akkor mondtam, hogy persze, hogy szeretek, csak a rosszaságot nem szeretem. Most már ő tudja, hogy ez a szlogen, ezt mondja, hogy tudom, szeret, csak a rosszaságot nem szeretett.
Az életre növelő műsort hallhatják, a stúdióban együtt hallgattuk a beszélgetéseket Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, aki a neveléstudományok doktora, 4 gyermekes édesanya és a Kentenik pedagógia kutatója. Rita, miért fontos, hogy harcoljunk a gyerekekkel? Nem fontosabb az otthoni békesség?
Nagyon fontos az otthoni békesség, de nem a harcok kimaradása által. Tehát a békességet más eszközökkel kell vívni, és a harcokra kifejezetten a növekedéshez kifejezetten szükségük van a gyerekeknek. Tehát semmiképpen ne gondoljuk azt, volt ilyen nevelési irányzat, nagyon elterjedt, hogy a gyerekeinknek partnerekre van szüksége. A gyerekeknek nem partnerekre van szüksége, hanem elöljáróra és vezetőre. Tehát az elöljárás, ugye ez a nevelt nevelő, amiről biztos, hogy még sokszor beszélünk, tehát ez, azt lehet mondani, ez a harc, ez önmagunkban zajlik, és nem hallatszik ki, tehát ettől békesség van még otthon. De vezetőre is szükség van, és ez pedig különösen az első életévekben, tehát itt nem az első hónapokban, tehát az első életévekben, ott korlátokkal, szabályokkal, és ezeknek a megvédéséről szól. Ezek az években minden gyerek, tehát különösen akkor, amikor 2 éves kell kezd lenni, és ráébred arra, hogy neki saját akarata is van már, kifejezetten ki akarja próbálni, hogy ezek a korlátok valódiak-e, és a saját ereje, a saját énje úgy fog növekedni, hogyha ebből a kipróbálásból kiderül számára, hogy ő most milyen erős, és hogy az a korlát az valóban áll-e. Hogyha ott először is elhúzzuk a korlátot, és engedjük, hogy az semmilyen legyen, akkor még csak odáig se jut el, hogy magát kipróbálja, nem ám, hogy felnövekedjen. Tehát nagyon-nagyon fontos, ez az egyik. És a másik pedig a védelem miatt van szükségük. Nincsen a gyerekeinkben ebben az időszakban semmilyen mértékű önkontroll. Tehát semmilyen mértékű, és ezt érzi is, tehát gyámoltalan. Nagyon érdekes kísérletet csináltak bölcsödésekkel, meg kicsi óvodásokkal, hogy egy olyan területen játszhattak, ahol nem volt kerítés. És érdekes, hogy a gyerekek, mint a kis juhocskák, összebújtak, és nem mertek még játszani se. Amint érezhetően, láthatóan, teljesen egyértelműen ott volt, hogy itt a korlát, a gyerekek szétfutkostak, abszolút kihasználták azt a területet, ahol ők játszottak. Tehát kell a korlát, ugyanúgy, ahogy a lépcsőnél is, a még bizonytalan embernek kell a korlát. Aztán, majd amikor felnő az én ereje, ugye ott, amikor 10 éves kezd, ott is kell azért egy pár korlát, de lényegesen kevesebb korlát kell majd, mert ő már érzi azt, hogy na ne gyerekeskedjél itt ezzel a korláttal, csak nem fogom megfogni. Mert nekem ez már nem kell.
Zene után egy ezzel kapcsolatos beszélgetéssel folytatjuk. Az Életre Növelőt a Schönstatti Családok gyermeknevelési műsorát hallják. Bodó Marcival és Ritával arról beszélgetünk, milyen büntetés, korlát szolgálja tapasztalatuk szerint a gyermekek növekedését az ő családjukban.
Szerintem a büntetés akkor jó, hogyha az motiválja valamilyen módon a továbbiakban a gyerekeket. És ez nagyon nehéz megtalálni, hogy melyik karakter, mi az, ami jó irányba visz tovább. Sokszor a korlát az jó lehet, mert akkor érzi, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. Máskor meg esetleg a korlát az olyan frusztrációt okoz, hogy nem előre viszi, hanem sokkal inkább keserűvé teszi, és inkább az ellenállását töveli. Tehát ehhez nagyon nagy fokú szeretet, meg empátia kell, hogy lehet megtalálni mindenkinél a családon belül azt a módot, ahogy őt a szeretetben, meg az emberi értékeiben növelni lehessen a büntetésen és a fegyelmezésen keresztül. Hogy csak egy konkrét példát mondjak, a két, tehát a házastársok egymást is tudják erősíteni a fegyelmezés tekintetében. Az étkezés például egy olyan ügy, ami néha nehezebb, néha könnyebb. Nálunk pont a gyerekek nem nagyon szeretnek enni, és nehéz akkor most itt eldönteni, hogy mi a jó, hogyha az ember engedi, hogy ezt meg ezt nehet meg, de ebbe talán az apa például esetünkben tudott össze segíteni, hogy ha határozottan föllép, akkor a gyerekekben nincs az a kétség, hogy akkor most mit is kell tenni, hanem akkor tudja, hogy hát ezt meg kell enni, akkor nincs vese, meg kell enni. És tényleg ez némelyikor az anyának pont az empatikussága miatt kevésbé megy, úgyhogy Dani fiunk esetében például ez egy járható út volt, hogy amikor világossá vált, hogy ezt meg kell enni, vagy meg kell inni reggelire, akkor az látszott, hogy neki segített abban, hogy akkor most már tudta, hogy mit kell tenni.
Tehát van egy gyermekünk, akinek hiába, ha tényleg komoly vétséget követett el, és egyértelműen jelezni kellett felé, hogy már pedig ezt nem, hiába csaptunk egy kicsit a kezére, vagy erősen megszorítottuk a csuklóját, és szemében nézve határozottan mondtuk, hogy ezt nem szabad. Ez az ő szemmel teljesen farahány borsó volt, abszolút nem törődött azzal, hogy ezzel milyen büntetést van maga után, vagy valami egész más büntetést adtunk neki, még nem egyszer eszünkbe jutott, hogy ő számára minden a csillogó-villogó ékszer és a pörkös, habos-babos ruha, és azt mondtam neki, hogy ha még egyszer ilyet csinál, akkor nem veheti fel a kedvenc királylányos jelmezét. Na, ezzel elértük a sikert, innentől kezdve kezes bárányként működött, és számunkra is nagyon vicces volt, hogy tényleg mennyire különbözőek a gyerekeink, és ami az egyiknél beválik, az a másiknál abszolút nem működik.
Hát bizony, mennyi leleményesség szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb korlátot és a legmegfelelőbb harci formát. Szilvi, ti erről a témáról beszéltek a Családakadémiában. Mint a témában otthon lévő házaspár, milyen tapasztalataitok vannak személyesen a korlátokról, a harcról?
Hát egy egyéves kor körüli gyermeknél nagyon fontosak a korlátok, hiszen most fedezi föl a világot. Hát ilyen korlát, hogy a teszt épségét nehogy veszélyeztesse saját magának vagy másnak. Például, hogy nem engedem, hogy belenyúljon a konnektorba, vagy abba valamit is beledugjon. Hogyha ilyet tesz akkor, vagy tenne, akkor szigorúan és erélyesen mondom, hogy nem, és elviszem onnét. Nem engedem, hogy felálljon a székre, hogyha ilyet tesz, akkor mondom, nem szabad, és vagy azt mondom egyszerűen, hogy tűz, és leveszem. Hogyha úttesten haladunk át, akkor mindig megfogom a kezét, hogy kérem, ő fogja meg az enyémet, ha nem, én az övét, és magyarázom neki, hogy veszélyes az úton való átkelés. Hogyha egy kicsit nagyobb pár a gyermek, akkor az erdőben, mikor kirándulunk, engedem, hogy bosszal hadonászon, de csak olyan távolságban, hogy a testvérei teszi épségét nehogy veszélyeztesse. Ugyanígy nem ismerünk pardont, akkor sem, hogyha rongálni próbál. Hát a másfél éves kicsink nagyon szeret csavargatni, gázt, tejgombját, mosogatógép, mosógépgombját, szeret ugrálni az ágyon, vagy felmászni a hotel kasztályára, de minden esetben is következetesen nemet mondunk, és elvisszük onnét.
Rita, ismét téged kérdeznélek, hogy nevelheti magát egy békés, szelíd anyuka, hogy képes legyen felvenni a harcot, szeretettel, de határozottan?
A legfontosabb a szelid anyukáknak is, hogy önmagukkal, a saját személyiségükkel azonos módon történjen a fegyelmezés. Tehát, hogyha most egy szelid anyuka meghallgatja ezt a műsort, és amelyik elejétől végig arról szól, hogy harcolunk, 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 ez a tartalom. De hogy harcolunk? Lehet a legszelidebb szóval is harcolni, mindig a tartalom a nagyon fontos. Tehát neki biztos, hogy nem kell arra magát erőltetnie, hogy kiabáljak, meg most kemény szavakat mondjak, meg ilyen kemény legyek, meg olyan. De a tartalom nagyon fontos. Tehát, hogyha ő szelíd a tartalomban, az baj. Tehát ott nevelni kell magát a saját életén is. Biztos vagyok benne, hogy ennek az anyának is sokszor meg kellett már állni helyzetekbe, amikor bizony meg kellett keményítenie magát a tartalmakban. Ezek jó leckék. És ez neki lehet, hogy egy kicsit fáj. De a tartalomban sose szabad neki engedni, de annak a kivitelezésében, annak a módjában, hogy ezt most hogyan találja meg, talán beszélgetéssel, talán rávezetéssel. Lehet, hogy egy másik, egy keményebb anyuka egyszerűen kimondja, hogy ez van, fiam, punktum. És ő meg azt mondja, hogy hát én ezt így gondoltam, Laci vagy Pisti, lehet, hogy ez neked most nem annyira nagyon tetszik, de tudod, ebből nem engedhetek. És ezt szeliden mondja meg. Tehát nagyon fontos, hogy hitelesen, tehát ne felvett magatartással legyen kemény és harcos, de hogy a tartalmat mindvégig tartsa, és hogyha neki a tartalmat nehéz tartani, már a tartalmat nehéz maga előtt is elfogadtatni, akkor ezt még magában, az ő belső szobájában bizony az élete más területén gyakorolnia kell. Másik, kicsi dolgokon, hogy igen, azt következetesen, keményen végigviszem, akkor is, hogyha kellemetlen.
Rita, mit növelünk, mit adunk gyermekünknek akkor, amikor bár nehezünkre esik, de szembeszállunk vele? Modern ez a módszer, és mit nyer vele szemünk fénye?
A módszer a lehető legmodernebb, mert az én erőt növeljük. Tehát a gerincét, a tartását, az én tartását növeljük meg. A másik pedig, hogy a tekintély kialakulását is segítjük, amire nagyon nagy szüksége lesz, még a hitében is, tehát az, hogy például majd az ő istene egy tekintély legyen számára, akinek a parancsait megfogadja, ezt is a szülőn keresztül tanulja meg. Hát ha a szülő egy olyan gyengekezű, senki, lekvár ember, aki annyit nem tud betartatni, amit 50-szer elmondott, hogy ezt úgy gondolom, hogy nem, és az 51. kis könyörgésnél és kis nyafogásnál azt mondja, hogy hát mégis, akkor körülbelül ide helyeződik neki minden tekintély. Tehát ezt is mi adjuk a gyerekeink kezébe, ezt a lehetőséget, hogy el tudjon fogadni számára fontos és szeretett személyektől iránymutatást, útmutatást. Erre is nagyon nagy szüksége lesz. Tehát azt hiszem, hogy ami éppen a mai időkben a legéltetőbb forrása lehet a gyerekeknek, hogy igenis tudjanak dönteni, igenis meg tudjanak állni, a saját magukra is úgy tudjanak nézni, hogy én egy erős ember vagyok. Ezt most tanulják a fegyelmezési módszereinken keresztül, a korlátainkon keresztül, a harcainkban.
Rita, olyan szomorú ez így. Állandóan csak harcolnunk kell.
Nem, ez az adás most a harcról szólt, de nem kell mindig harcolnunk. Különösen is nem szabad harcolnunk azokban az esetekben, hogyha a számunkra nem kellemes, vagy nem jó, vagy nem helyes viselkedés úgy történt meg, hogy nem képes még azt megcsinálni. Tehát egy számtalan olyan dologban, ami életkori sajátosság, hogy véletlenül leejtette, hogy lesodorta, hogy elfelejtette, hogy nem jutott eszébe, pedig már 5-6-szor mondtuk neki, hogy rakjon rendet, stb. Ez most egy kisebb gyerekről van szó. De nincs ilyen távú emlékezete, nem tudta ezt megcsinálni. Ott sosem szabad harcolni. Nem szabad harcolni, amikor egy óvodás fantáziál, és elmeséli, hogy ő most mit vélt látni, hogy jaj, hát, hogy ez biztos hazugság, és majd majd ki, igazítjuk. Nem szabad harcolni, amikor úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon önzően viselkedik, szintén egy óvodás. Nagyon énközpontú egy óvodás, és erről még nem tehet. Tehát nagyon jól kell ismernie a szülőknek azokat az életkori sajátosságokat, amiben éppen a gyermekük van, az ő gyereküknek az egész világát, a szándékát mindig, tehát az önkéntelenül elrontott dolgokért sosem kell harcolni. Kevés dologban, tehát sőt, minél nagyobb egy gyerek, annál kevesebb korlátot állítani, és ott aztán harcolni, de ha kevés ilyen korlátunk van, akkor természetesen nagyon sok lehetősége marad annak, hogy sokat szeressünk, sokat igeneljünk, sokat dicsérjünk. Egyébként nem is lehet fegyelmezni csak akkor, ha úgymond tele van a szeretett tankja, ezt biztos sokan olvasták, a szeretett tankról szóló irodalmat.
Tehát ez annyit jelent akkor, hogy a gyerek azt nyeri ezekkel a korlátokkal, hogy megerősödik, illetve az Isten képisége, a tekintély tisztelete tisztul ezek által. Gyermekeink merészséget, bátor küzdeni tudást tanulnak tőlünk, ha minél gyakrabban küzdünk velük, ha nem hagyjuk rájuk a dolgokat, ha vesszük a fáradtságot, hogy mindig ellenálljunk nekik. És amikor majd nagyra nővén, az életben, főnökükkel kell majd egy vitáskérdésben megküzdeni, nem fog remegni a térdük, hanem felmerik venni a harcot. S ha a társaságban valakinek más a véleménye, ők merik majd képviselni saját meggyőződésüket. Hallgassunk meg egy kis idézetet Tilman atyától, a Schönstatt mozgalom magyarországi atyától.
Ha a gyermekem már mászkál a lakásban, meg kell tanulnom használni ezt a könyörtelen szót, nem. Természetesen olyan helyzetet célszerű teremteni, melyben nem kell állandóan a tiltást fújni. Ajánlatos úgy átrendezni a lakást, hogy abban a kicsi ember a lehető legnagyobb szabadsággal mozoghasson. Akkor nem kell folyton nemet mondanom. Tehát a gyermek megtanulja, hogy az a dolog apáé, tehát nem az övé. Ez nagyon lényeges. A gyermeknek azt is tudnia kell, hogy aki ezeket a határokat meghúzza, az szereti őt. Apám szeret engem, anyám szeret engem, és ők mondják, hogy nem. Akkor az emberke még egyszer oda nyúl. Az apa megint mondja, nem, és nincs alku. Addig ismételjük a nemet, amíg a gyerek abba nem hagyja a tiltott tevékenységet. Lehetséges, hogy 20-szor is el kell mondani. Nem baj. Meg fogja tanulni, és később már 5 nem is elég lesz, míg végül egyetlen egy. Ez a cél, és ez csak szigorú következetességgel lehet elérni. Ha egyszer nemet mondtunk, akkor nemet mondtunk. Akkor az akaratunkat keresztül kell vinni akkor is, ha ég a ház. Akaratunk keresztülvitele ne méreggel, ne dühösködve történjen. Ahogyan nem méregből mosogatunk, és nem haragból főzünk. A nevelés munka, melyet szeretettel kell végeznünk.
Zárásul hallgassunk meg egy beszámolót egy győztes, szeretettel teli, szép csatáról.
Valamikor 4 éves kislányommal szorakoztam a postán. Gyermekem figyelmét felkeltette egy színes zacskó, ami az üveg mögött volt. Kislányom oda sutyorogta a fülembe. Anya, vedd meg! De én nem azért jöttem a postára, hogy most bevásároljunk, hanem a levelet feladni, és határozottan mondtam is neki, hogy most nem veszünk semmi más, de ő tovább. tovább harcolt. Egyfolytában könyörgött, kért, hogy vegyen meg a macis zacskót. Nem hangoskodott, nem hisztizett, de egyfolytában mondta, anya, vedd meg. Hát láttam, hogy itt az egyszerű nemekkel nem jutok semmire. Valami bővebb magyarázat kellene neki, hogy megértse, miért nem vásárolunk most. De még olyan pici, mit ért meg ezekből a magyarázatokból, de mivel ő tovább ostromolt, hát mégiscsak belekezdtem. Tudod, miért tették ki a macis zacskót? Kérdeztem. Rázza a fejét, hogy nem. Azért, hogy mi elcsápuljunk, hogy megvegyük és övék legyen a pénzünk. Nézd rám nagy csodálkozó szemekkel. Istenem, de korán kell ilyen magyarázatokat adnunk ebben a mai világba, gondoltam magamba, de azért folytattam tovább. De mi erősek vagyunk. Mi arra költjük a pénzünket, amire mi akarjuk. Most például autót szeretnénk venni, meg szeretnénk veletek nyaralni menni. Akkor nem vesszük meg a macis zacskót? Próbálkozott tovább, és könyörgött. Hát, nagyon csábít bennünket. Egyre csak azt mondja, hogy vegyél meg, vegyél meg. De nekünk aztán mondhatja, mi nem csábulunk el, mert mi erősek vagyunk. De én nem vagyok erős. Próbálkozott még mindig. Hát, még picike vagy, de azért egy kicsit te is erős vagy már, és egyre erősebb leszel. Muszáj is, hogy erőssé válj, mert a világ tele van csábítással. A felnőtteket is mindenféle csábítja ám. Vannak gyenge felnőttek, akik mindig elcsábulnak, és nagyon rossz szegényeknek. Én azt szeretném, hogy te egy erős felnőtté válj, hogy ellenálljunk egy csábításnak. Abba hagyta a kunyarálást, csendben kivárta, hogy végezzek a postai elintéznivalommal, és minden szó nélkül jött velem haza. Néhány hónap múlva egy színes reklámújságot hozott nekem, tele volt csillogó, villogó, öltözetű balbi babákkal. Örömmel mondta, nézd, anya, milyen szép! Oda pillantottam, hát nem is olyan szép, mondom. Miért, anya? Csábítás? Kérdezte gyanakodva. Csábítás. Aztán eltelt újabb pár hét, Budapesten jártunk. Egy aluljáróba mentünk, ahol végesterem végig játékpultok voltak. Az én kislányom szaladt végig a pultok előtt, és hangosan kiabálta. Nézd, anya, mennyi csábítás! Egyetlen játékot sem kért, nem kunyerált. Nem csak akkor, hanem soha többet. Tudja, hogy elcsábulni gyengeség, és ő erős akar lenni.
Következő műsorunk témája a testvérviszályok lesz. Üzenetrögzítős telefonunk és SMS számunk a műsort követően még fél óráig fogadja hallgatóink üzeneteit. 06 30 210 25 16. Levelet is írhatnak részünkre az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címre, természetesen ékezetek nélkül, egybe, pont nélkül. Tehát életrenövelő@mariaradio.hu. Műsorunk készítésében közreműködött Uzsaliné dr. Pécsi Rita, Gál Szilvia, Vidra Zoltán és Vidráné Martincsevics Rita, Bodó Márton és Rita, Kuslics Kanka és a technikai munkatárs Posgai Attila. Elbúcsúzik önöktől a műsorvezető Varga Erika. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk. Thank you.